Egy kést keresett a zsebében, nem találta, hát sarkához verve törte le az üvegnyakát, jót húzott belőle. Azt akarta, hogy Emma is igyon, a lány próbálta elhárítani, és csak nevetett. Talán félt a szájához venni a törött üveget. De a férfi kényszerítette, hogy nyissa ki a száját, és lassan csurgatta belé a bort. A lány fuldoklott, köhögött, akkor a férfi újra átkarolta vállát, megcsókolta, de nem a száját, hanem arcát, szemét, homlokát, és még csipke főkötőjét is vidám csókokkal halmozta el. A lány útra készen állt. A férfi odament az ablakhoz, rányomta orrát, és csaknem teljesen eltakarta a fénylő üvegtáblát. Aztán visszafordult, eloltotta a gyertyát. Lörői felügyelő alig tudta törtöztetni magát. Együtt mennek el? Igen. Elkapják őket? A kertben újra megrezzent a ribizge pokor, aztán egy alakot toltak fel a fal tetejére. Emma egy pillanattal később már a zsákutcában állt, várta barátját. Kövess messziről őket, főként arra vigyázz, hogy ne vegyenek észre. Majd adj hírt, amikor tudsz. Ahogy a csavargó is segített a lánynak, úgy tolta meg Ré és a felügyelőt, hogy felhúzózkodjék a palatetőn a padlásablakig. Aztán előre hajolt és lenézett a zsákutcába. A két embernek csak a fejét látta. Haboztak, suttogó hangon beszéltek valamit. Aztán a felszolgáló lány magával húzta a férfit egy raktárhelyiség felé, ott eltűntek, mert az ajtó nem volt kulcsra zárva. A kötél árus raktára volt. Onnan az üzletbe lehetett jutni, de az üzletben ilyenkor nem tartózkodott senki. Csak egy zárat kell feltörni, és elérik a rakpartot. De Leroy előbb ér oda. Mihegy lemászott, a padlás lépcsőn meg Ré már tisztában volt vele, hogy valami rendkívüli dolog történt. Zajongást hallott a hotelból, éles hangok közepette szólt lenne a telefoncsengő. Köztük Leroy hangja, aki nyilván a telefonba beszélt, mert csak úgy harsogott. Meg Ré leszaladt a lépcsőn, és amikor a földszintre ért, egy újságíróba ütközött. Mi történt? Újabb gyilkosság, egy negyed órája, a városban, a sebesültet a patikába vitték. A főfelügyelő is a rakpartra rohant, és ott megpillantott egy csendőrt, aki revolverét róbálva futkosott. Az égbolt ritkán volt ilyen sötét, mint most, Meg Ré utolérte őt. Mi történt? Egy pár jött ki az imént az üzletből. Én fel alá jártam ott szemben, a férfi csak nem a karomba esett. De már nem is érdemes utánok szaladni, nyilván messze járnak, beszéljél. Zajt hallottam a boltból, de fényt nem láttam. Pisztolyal a kezemben figyeltem, nyílt az ajtó, egy alak lépett ki, hanem még időm se jutott, hogy célba vegyem, mert olyan ökölcsapás mért az arcomra, hogy elvágottam. A pisztolyt is kiejtettem a kezemből. Csak attól féltem, hogy felkapja, de nem. Visszament egy nőért, aki a bolt ajtó előtt várta. A nő nem bírt futni, hát karjába kapta. Amíg fel tudtam tápászkodni, felügyelő úr, egy ilyen ökölcsapás után, nézze csak meg, vérzek. Ezek meg a rakpart mentén eliszkoltak, alig ha nem megkerülték a doktort. Sok kis utca fut arra felé, aztán már a mező. A csendőr egyre csak a zsebkendőjét nyomkodta az orrára. Akár meg is ölhetett volna, olyan volt az ökle, mint egy kalapács. A hotelból még mindig kihallatszottak a hangok, és az ablakok világosak voltak. Meg Ré elvált a csendőrtől, befordult a sarkon, és megpillantott a patikát, amelynek ablaktábláit becsukták, de nyitott ajtaján fény áradt kifelé. Vagy 20 ember állt ott egy csomóban az ajtó előtt. A főfelügyelő könyökivel tört utat magának. A laboratóriumban egy férfi feküdt a puszta földön, ütemesen nyögött, és tekintette a plafonra merett. A patikus felesége hálóinkben egymaga nagyobb lármát csapott, mint az összes ereglet kíváncsiak. De a gyógyszerész is, aki pizsamájára zakot húzott, majdhogy nem fejét vesztette, fiolákat rázott, egy nagy kötszeres csomagot szakított fel. Ki ez? Kérdezte Meg Ré. Nem is várt választ, mert megismerte a vámos egyenruháját, amelynek elszakították egyik nadrágszárát, és az arcát is felismerte. Az a vámos volt, aki múlt pénteken a kikötőben teljesített szolgálatot, és messziről nézte végig azt a drámát, amelynek Mosztár Gün volt az áldozata. Egy orvos érkezett nagy fontoskodva, a sebesültre nézett, aztán Meg Rére is felkiáltott. Mi ez már megint? Egy kevés vér folyt a földre. A gyógyszerész lemosta a vámos lábát hidrogén hiperoxiddal, ami rózsaszínű habcsikot hagyott. Egy ember mesélte kint, már talán vagy tizedszer, és egy mindig lihegő hangon. Már lefeküdtem a feleségemmel, amikor furcsa zajt hallottam, ami pisztoly lövéshez hasonlított, majd egy kiáltás. Aztán vagy 5 percig semmit. Nem mertem újra elaludni, a feleségem azt akarta, hogy menjek ki, nézzem meg, hogy mi történt. Akkor nyögéseket hallottunk, amikor a járda felől jöttek közvetlen a kapunk mellől, kinyitottam, revolver a kezemben, egy sötét alakot látok, felismerem az egyenruhát, kiáltozni kezdtem, hogy felébresszem a szomszédokat, és a gyümölcskereskedő, akinek kocsija van, segített idehozni a sebesültet. Hány órakor dördült el a lövés? Kérdezte Megré. Épp egy fél órája. Vagyis Emma és az ismeretlen férfi közt lejátszódó jelenetnek a legmeghatóbb pillanatában. Maga hol lakik? Én vagyok a vitorlakészítő. Ön tízszer is elment már előttem, a kikötőtől jobbra, túl a halcsarnokon. A házam a rakpart meg egy kis utca sarkán áll. Utána már megritkulnak az épületek, s jobbára csak villák következnek. Négy ember cipelt a sebesültet egy belső szobába, és a kanapéra fektették. Az orvos utasításokat adott. Kintről a polgármester hangja hallatszott. Itt a főfelügyelő? Kérdezte. Megré zsebredugott kézzel eléje ment. Elismerheti, főfelügyelő úr! De Megré egy fagyos pillantást vetett rá, hogy a polgármester egy pillanatra zavarba jött. Ugye? Ezt is a mi emberünk követte el? Nem. Honnét tudja? Tudom. Mert amikor a lövést leadták, éppen olyan jól láttam őt, mint most magát. És nem fogta el? Nem. Azt is mondták nekem, hogy egy csendőrt megtámadtak. Pontosan így van. Tisztában van vele, hogy milyen hatást válthatnak ki az ilyen drámai események? Végül is, amióta maga itt van, azóta... Megré felvett a telefonkagylót. Kapcsolja a csendőrséget, kisasszony. Igen. Köszönöm, haló? Csendőrség? Az őrsparancsok? Haló? Itt Megré főfelügyelő. Misu doktort persze, ott őrzik, ugye? Mit mond? Igen. Győződjék meg róla mégis. Hogyan? Egy őr sétál az udvaron? Rendben, várok. Azt hiszi, hogy a doktor... Ugyan. Én soha nem hiszek semmit, polgármester úr. Haló? Igen, nem is mozdult. Köszönöm. Azt mondja, hogy alszik. Jól van. Haló? Nem? Semmi különös. A belső szobából nyögések hallatszottak, s kisvártatva hívták is már. Főfelügyelő úr! Az orvos hívta, éppen szappanos kezét törölte. Kihallgathatja. A golyó csak a lábikráját súrolta. Nagyobb az ijegység, mint a baj. Persze, meg kell mondanom, hogy elég sok vért vesztett. A vámos szeme könnyben úszott, és elpirult, amikor az orvos így folytatta. Minden félelme onnét ered, hogy azt hitte levágják a lábát. Pedig 8 nap múlva már a helyese látszik. A polgármester ott állt az ajtókeretben. Mesélj el, hogyan történt. Kérte szeliden Megré, és leült a kanapé szélére. Semmitől se tartson. Hallottam, mit mondott a doktor. Nem tudom, hogy... De mégis. Ma 10 órakor fejeztem be az őrséget. Kicsit odébb lakom attól a helytől, ahol megsebesültem. Talán nem ment egyenesen haza? Nem. Láttam, hogy az Amiral kávézóban még ég a villany. Szerettem volna hallani, hogy mint állnak a dolgok. Esküszöm, hogy most is ég a lábam. Dehogy is, nyugtatta meg az orvos. Ha egyszer mondom, nos, ha valóban semmi az egész, szóval egy pohár sört ittam a kávézóban, csak újságírók tartózkodtak a teremben, és nem is mertem kérdezgetni őket, kiszolgált fel. Azt hiszem, egy takarítónő, Emmát nem láttam. Aztán haza akartam menni, elhaladtam az őrbódé előtt, és egy kollégám pipájáról gyújtottam cigarettára. A rakparton mentem, jobbra fordultam, sehol senki. A tenger elég szép volt. Hirtelen, ahogy éppen túljutottam egy utcasarkon, fájdalom hasít a lábamba. De még nem is hallottam a durranást, mintha egy kavics vágódott volna a lábikrám közepébe. Elestem, fel akartam tápászkodni. Valaki arra futott, kezem valami meleg nedvességhez ért, és nem tudom hogyan, de elaléltam. Azt hittem, hogy meghalok. Amikor magamhoz tértem, a sarki gyümölcsárus nyitotta ki éppen az ajtaját, nem mert közeledni. Ez minden, amit tudok. Nem látta, hogy kilőtt magára? Semmit sem láttam. Az ilyesmi nem úgy zajlik, mint sem gondolná az ember. Épp csak, amíg a földre rogyik. És főként, amikor visszaúztam a kezem, és csupa vér volt. Nincs ellensége? Még csak az se. Mindössze 2 esztenél lakom itt. A belső vidékről származom, és nem is találkoztam soha csempészekkel. Mindig ezen az úton megy haza. Nem. Erre a leghosszabb. De nem volt nálam gyufa, és szándékosan az őrbódé felé mentem, hogy rá tudjak gyújtani. Így nem a város szeltem át, hanem a rakparton mentem. A városon át rövidebb? Egy kicsit. Úgyhogy, ha valaki látta volna kilépni a kávézóból, és a rakpartra térni, Volt rá ideje, hogy lesbe álljon? Bizonyosan, de miért? Sose hordok magamnál pénzt, meg se próbálták, hogy kifosszanak. Biztos benne főfelügyelő úr, hogy nem vesztette szem el a csavargóját egész este? Kérdezte némi éllel a polgármester. Ebben a pillanatban Leroy lépett be, egy papír lappal a kezében. Távirat, most telefonálta meg a posta hotelba, Párizsból. És Megré olvasni kezdte. Államrendőrség, közbiztonsági osztály, Megré főfelügyelőnek Concarneau. A Serviernek mondott Jean Goyard, akiről személy leírás küldött, hétfőn este letartóztattuk a Bellevue Hotelban. Párizs, Löpik utca, amikor 15-ös számú szobát elfoglalta, bevallotta, hogy Brestből érkezett a 6 órás gyorsvonattal. Ártatlanságát hangoztatja, és kihallgatását kéri ügyvéd jelenlétében. Utasítást várunk. 8. Még valaki. Elismerheti főfelügyelő úr, hogy ideje volna összeülni egy komoly beszélgetésre. Fagyos tisztelettel ejtette ki a polgármester e szavakat, és Leroy felügyelő, ha jól ismerte volna Megrét, most tudta volna, hogy a pipa füst kifújásának mikéntjéből következtetni lehet főnöke hangulatára. A főfelügyelő ugyanis ezúttal vékony, szürke füstcsíkot fújt ki lassan, résnyire nyitott száján, közben 2-3-at hunyorgott. Aztán előhúzta a zsebéből noteszát, és végignézett a gyógyszerészen, az orvoson és a kíváncsiskodókon. Szolgálatára, polgármester úr, mondjuk, ha volna szíves eljönni hozzám egy tejára, vágott közbe siet a polgármester. Az ajtónál itt van a kocsim, várok, ami kiadja a szükséges utasításokat. Miféle utasításokat? Hát a gyilkos, a csavargó, ezzel a lány ellen? Ja, igen. Nos, ha a csendőrség nem tud jobbat, figyelje a környék állomásait, mondta legnaívabb arckifejezése Megré. Maga pedig Leroy táviratozzon Párizsba, hogy szállítsák ide Goyard, utána pedig feküdjön le. Helyet foglalt a polgármester kocsijában, amelyet egy fekete libériás sofőr vezetett. Valamivel a fehér homok part előtt már fel is tűnt a szírt falon épült villa. A fekvése egy hűbér úri várkastély hangulatát keltette. Ablakai világosak voltak. Útközben két mondatot se váltottak. Engedje meg, hogy mutassam az utat. A polgármester a komornyikra bízta Megré prém galléros kabátját. A feleségem már lefeküdt? Kérdezte. A könyvtár szobában várja a polgármester urat. Valóban ott találták, noha 40 éves is lehetett, még igen fiatalnak tűnt férje mellett, mert az már a 65-et taposta. A főfelügyelőt egy fejbincentéssel üdvözölte. Nos? Nagyvilági férfi lévén a polgármester megcsókolta kezét, és el sem eresztette, még ezeket a szavakat mondta. Nyugodjék meg, egy vámos sebesült meg könnyebben, és remélem, hogy Megré főfelügyelővel folytatott beszélgetésem után ez a szörnyűséges Leaders nyomás véget ér. Az asszony sejem suhogás közben eltávozott a szobából. A kék bársony függöny ajtó visszahult. A tágas könyvtárszoba falát szép faburkolat fette, a mennyezeten fényesre pácolt gerendák, mint az angol udvarházakban. A polcokon díszes kötésű könyvek sorakoztak, de a legbecsesebbeket egy lezárt szekrényben őrizték, amely az egész fal szárnyat elfoglalta. A könyvtárszoba igazi fényűzést árult el, tökéletes ízlést, teljes kényelmet. Noha a központi fűtés volt, a hatalmas kandallóban fahasábok lángoltak. Semmi hasonlatosság a doktor villájának hamis csillogásával. A polgármester a szivardobozok közt válogatott, és egyiket Megrének nyújtotta. Köszönöm, ha megenged, inkább pipára gyújtok. Foglaljon helyet, iszik egy viszkit? Megnyomott egy csengőt, és szivarra gyújtott. A komornyik italt, poharat tett eléjük, és Megré talán szándékosan is esetlen kispolgárt játszott, akit főúri hajlékban fogadnak. Vonásai durvábbnak, tekintette bizonytalanabbnak tűnt. Vendéglátója megvárta, míg az inas eltávozik. Meg kell értenie, főfelügyelő úr, hogy ez a bűntény széria nem folytatódhat tovább már. No, lássuk csak, már 5 napja itt tartózkodik a városban, és 5 nap óta. Megré előhúzta zsebéből viaszos vászonnal fedett noteszát. Engedje meg, szakította félbe. Maga egy bűntényről beszél. Nos, megjegyzem, hogy mindegyik áldozat él, egyet kivéve. Egy halottunk van, Le Pomere úr. mert ha vámost, ezt el kell ismernie, valóban el akarta volna tenni valaki lábalól, akkor nem a lábába lő, hiszen ismeri a helyet, ahol a lövést leadták. A támadót nem lehetett látni. Mindenre jutott kényelmesen ideje, ha csak nem, először fogott pisztolyt a kezébe. A polgármester meglepve nézte, s felemelve a poharát, ezt mondta. Így maga azt állítja, hogy a lábán akarták megsebesíteni, legalábbis, amíg nem találunk ellenbizonyítékot. Mustagő urat is a lábán akarták megsebesíteni? Kérdése iróniát árult el, az idős ember orrcimpája remegett. Udvariasnak, nyugodtnak kellett maradnia, hiszen az otthonában volt, de hangja mégis kellemetlen éles volt. Megré úgy folytatta, mint a jó hivatalnok, aki beszámol felettesének. Óhajtja, sorra, végigfuthatunk a jegyzőt.